Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Kisné Ignác Adrien védőnő, akivel a szülés után, amikor hazaérkezünk a kisbabával, az első néhány hétről fogunk beszélgetni, hogy mi minden történik ilyenkor az otthonainkban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Talán arról beszélünk a legritkábban, hogy mi történik egy anyukával, mondjuk akinek az első babája megszületik. Ugye szerintem óriási információ halmazt a kórházban elmondanak neki, és az úgy benne van és kavarog, illetve szülés, de amikor hazaér, akkor mi történik, amikor egyedül marad a picivel, vagy mondjuk még apukával hármasban?
Először is az élet legszebb ajándéka, amikor egy nőnek gyermeke születik, anyává válik, és nőként tér be ugye a szülészeti intézménybe, és családként térnek haza az újszülött otthonába. Kettős érzések kavarognak ilyenkor a szülőkben, egyrészt öröm, boldogság, hogy végre megfoghatom csak az enyém, itt van a gyermekünk, másrészt pedig tele van félelmekkel, kétségekkel. Ha sír, akkor miért sír, mit gondol, mit érez, és akkor ezek ilyen váltakozó érzelmekkel vannak a szülőknél.
Amikor hazaérkezünk, és szerintem az egyik leglényegesebb, nem tudom, mit szoktak mondani az anyukák, amikor kibontja vagy kicsomagolja valaki az újszületet, és úgy meglátja, mondjuk nyilván ez már egy ilyen fürdés előtti időszak van, akkor mi mindent kell tudni, látni, érezni egy anyukának? Mi az, amit megnéz, mondjuk egy talpméretet, vagy mi az, ami igazán megfogja mondjuk az anyukát ebben a helyzetben?
Hát először is elgyönyörködik benne, hogy mennyire szép és tényleg a saját gyermeke, és akkor lehet, hogy a nagyszülők is ott vannak már a közelben, és jönnek az új ötletek, hogy akkor most hogy kellene kibontani a babát, levetkőztetni, hova rakjuk a kiságyba, vagy egy kicsit dajkáljuk, gyönyörködni szoktak benne, és aztán lehet, hogy jön az első sírás, és akkor kétségbe esnek, hogy na most vajon miért sír a baba.
Nem sokára fogunk teljesen részletesen beszélni arról, hogy mi minden miatt sírhat a baba. Most viszont nézzük meg azt, hogy amikor hazaérkezik az anyuka a kisbabával, akkor egy valamilyen fajta napirendnek össze kellene állni. Ezt hogyan lehet kialakítani? Mi mindent csinálhat egy újszülött másként az első héten, mondjuk, mint a további következő heteken?
Elsősorban az összeszokás az nagyon fontos, tehát hogy a szülők megismerjék a babájukat, és a baba is megismerje a szüleit, tehát egy ilyen oda-vissza tanulási rendszer alakul ki, és a napi rendet kellene kialakítani. Ez nagyon nehéz az első időszakban, mert lehet, hogy a 6. hét vagy a 10. végére fog kialakulni az, hogy a babáknak milyen lesz a napi rendjük. Elsősorban függ attól, hogy a szülőknek milyen az életvitele, hogy van-e egyáltalán már gyermek a családban, vagy az a baba az első, és hogy a babának milyen igényei vannak. Tehát naponta ismétlődő rendet, menetrendet kellene kialakítani, egy többször ismétlődő etetési periódusi rendet. Ez persze még nagyon olajozatlan az elején, hiszen egy ritmusra a szülőknek is be kell állni, és a babának is. És akkor az első az lenne, hogy ugye 2,5-3 óránként az éhségérzek megjelenik a babáknál, tehát 3 óránként mondjuk szoptatásra vagy etetésre kerüljön a sor, és akkor valami olyan periódusos rendet kellene kialakítani, hogy legyen egy olyan periódikus rend, hogy ugye megébred a baba, bepelenkázom, a köldökcsonkot kezelem ugye az elején, megetetem, megböfisztetem, jobb esetben egy kicsit ébren van, és akkor utána elalszik. És akkor ezek így napi szinten ugye ismétlődnek, este kiegészül azzal, hogy megfürdetjük a babát.
Ugye sok dátumról beszélhetünk, és nem biztos, hogy a reményeink néha valóra válnak. Mi az az időszak, amikor az anyukák már azért nem görcsölnek annyira?
Az első 6 hét után azért azt lehet mondani, hogy ki tudják ismerni a babájukat, hogy miért sírnak, és ugye sok kétség, kérdés van, és lehet, hogy csak egyetlen egy szó, egy megerősítő támogatás kell nekik, hogy igenis jól gondolják, mert azért ösztönből én úgy gondolom, hogy nagyon sok minden jön.
Én is azt gondolom, hogy az anyai ösztönök azok ilyenkor mindent felülírnak. Sok a tanács a nagyszülők részéről, tehát kívülről ilyenkor szokták az anyukákat traktálni, mondhatnám így?
Igen, szokták, és akkor van, hogy a szülők megosztják velünk, és akkor mi is próbálunk tanácsot adni, de elsősorban azért ugye a szülőknek kell kialakítani, hogy ők hogy szeretnék nevelni a gyermeküket.
Az anyukáknak ugye ezt említetted, hogy néha egy szó is elég. Mennyire érzékeny időszak ez az első néhány hét?
Nagyon érzékeny időszak ez az első néhány hét, és akkor itt meg lehetne említeni azt, hogy az első 2 hétben, hogyha az anyukák elsírják magukat, picit lehangoltabbak, fáradékonyak, belenőznek a tükörbe, és azt látják, hogy úristen, ez nem is én vagyok, ez egy természetes. Az első két hétben is ez magától meg is tud oldódni. De nagyon fontos szerepe van a családnak, hogy figyeljék az anyukát, meg a babát is, tehát hogy az anyukától levegyék a válláról a terhet, hogy egy kicsit ő is tudjon pihenni, és esetleg elvigyék a babát ugye levegőztetni, vagy besegítenek a gyermek körüli gondozásba. De hogyha ez elmegy nagyon negatív irányba, hogy az anya most már szinte napi szinten fel se akar kelni, esetleg elutasítja a babájának a gondozását, akkor a gyermekágyi depresszió az kialakulhat, és ez már orvosi segítséget igényel.
Tehát kérjük a családoknak a figyelmét, hogy tényleg szeressék és gondozzák, vegyék körül az anyukát is, nem csak a babát az első néhány hétben. Folytatjuk tovább nem sokára a beszélgetést, a pelenkázás, a köldökcsunkról már beszéltél, hogy az első néhány napban hogyan is kell ezt ellátni, maradjanak velünk.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést, méghozzá hazatért újszülött körüli gondok, nehézségek, és természetesen a nagy örömök, és persze az a rész, amiben esetleg bizonytalanok lehetnek a szülők. Ezekre fogunk most választ kapni. Jön egy nagyon-nagyon érdekes rész. Kisné Ignác Adrián védőnő fog válaszolni nekünk, hogy a pelenkázásnak mik is a trükkjei, titkai, mit hogy kell csinálni egy újszülöttnél.
Ahhoz, hogy az újszülött jó közérzetben tudjon például étkezni, tehát szopni, mindenféleképpen be kell pelenkázni a babát előtte. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a végeredmény az lesz, hogy mire az etetés végére érünk, addigra valamilyen végtermék szeretett csomag lesz a pelúsban. Az első időszakban még a pelenkázástól is nagyon félnek az anyukák, egyrészt azért, mert a köldökcsonkot ilyenkor célszerű kezelni, hiszen az első hét végére azért általában a köldökcsonk az leszokott esni. Megszoktak az anyukák ijedni attól, hogy úristen, én nem merek hozzá nyúlni, nem nyúlok hozzá, fáj a babának, nem, tehát tudni kell, hogy magában a csonkban már érző idegek nincsenek, tehát a különböző szülészeti intézmények más-más készítményeket javasolnak a köldökcsonk ápoláshoz, annak megfelelően, hogy az édesanyja hol szült, azt az adott készítmény fogja a csonkápolásnál használni. A pelenkázásnál nagyon fontos, hogy valamilyen popsi krémet használjon a szülő. Ezek lehetnek drogériában kapható készítmények, illetve nagyon jók a házi gyermekorvosok által felírt popsi kenőcsök is. Amit a pelenkázásnál nagyon figyelni kell az anyának, hogy amikor kicseréljük a pelenkát és székletet tartalmaz, akkor a törlés, a nemi szerveknek a törlése az mindig előről hátrafelé, tehát a végbélnyílás a popsi felé történjen, ugyanis ha ellenkező irányba töröljük a kisbabának a fenekét, akkor a lányoknál ugye a hüvelybe is bekerülhet, illetve a fiúknál is szintén a húgycsövekbe, és akkor húgyüti fertőzés alakulhat ki.
Szerintem nagyon különleges dolog ez a pelenkázás. Sokszor nehéz eltalálni, amíg nincs napirend, szerintem azért ez is tud problémát okozni egy anyukának. Hogyan tudják eldönteni, hogy mennyire legyen szoros vagy nem szoros a pelenka? Ezek az új modern pelenkáknak a záró szalagjával azért biztos, hogy mondjuk esetleg meg is lehet szorítani egy babát. Honnan lehet ezt észrevenni, hogy jó vagy nem?
Egyrészt a bőrénél ugye látszik, hogyha nagyon szorosra húzza az anyuka, hogy összehúzza a bőrét, bepirosodik. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy a mutató ujjunkat dugjuk be a pelenkához és a has közé, és hogyha megfelelő, akkor nem lesz ezzel probléma.
Ahogy nő a baba, bár itt az elején is szerintem néha nehéz eltalálni, hogy milyen méretű pelenkát tegyen az anyuka, mert erre is nagyon sokféle véleményt hallottam már anyukáktól, hogy azért rakott nagyobbat, hogy kényelmesebben elférjen, valakinek pont ez volt a probléma, mert hogy kifolyt, hogy hogyan lehet eldönteni, hogy jó legyen egy pelenka méret egy babánál.
Az első időszakban azért mindenféleképpen újszülött pelenkát kell választani, ez a 2-től 5 kilóig, és akkor én úgy gondolom, hogy még a nagyobb súlyú babák is beleférnek ebbe az intervallumba, és akkor a combjánál meg kell nézni, hogy a pelenkának van egy ilyen perem része, azt ki kell igazítani, mert hogyha az nincsen kiigazítva, akkor valószínű, hogy ki fog folyni, vagy a vizelet, vagy pedig a széklet.
Mit tudnak kezdeni azok az anyukák, akiknek mondjuk a kisbabája mondjuk nagyon sokszor, ugye nyilván egy újszülöttnél ez előfordult, hogy sokszor talál mondjuk székletet a pelenkában, és ez bizony néha nem csak a popsi részét érinti, hanem előfordul esetleg, hogy hátközépi kicsorog, felcsorog. Hogyan lehet a bőrt ápolni ez alatt a terület alatt?
Mindenféleképpen a popsi kenőcsöt használni kell, Ha felismeródik a babáknak ugye a popsia, lehet, hogy annyira érzékeny a bőre, hogy nem a megfelelő minőségű pelenkát választották, és akkor kísérletezni kell. De arra mindig felhívom én is a szülőknek a figyelmét, hogy nem lehet most, hogy ez olcsóbb volt ezen a héten, a két hét múlva a másik lesz olcsóbb, mert előbb-utóbb biztos, hogy kiüti a babának a bőrét, tehát kipirosodik tőle.
Mennyit aggodalmaskodnak ezen az anyukák, mert azért ez nyilván egy mindennapos, sokszor igénybe vett dolog, hogy az ember pelenkáz. Mit szoktak mondani? Jól megy, nem? Hamar tudnak hozzá alkalmazkodni?
Én úgy gondolom, hogy azért a pelenkázáshoz hamar tudnak alkalmazkodni. Ott szokott probléma lenni, hogy lehet, hogy a baba nem jelzi azt, mert van olyan babát, akit zavar az, hogyha nagyon pisis a pelenkája, vagy éppen kakis a pelenkája, a szülő esetleg nem veszi észre, és akkor a gomba, ugye az nagyon jó táptalaj a sötét, nedves pelenka a gombának, és akkor így kipattog szintén a bőrük.
Gyorsan meg lehet oldani ezeket a fertőzéseket a kisbabáknál?
Ha megfelelő krémet választunk, akkor igen, de vannak olyan esetek, amikor elhúzódik. Tehát én mindig azt mondom, hogy célszerű azért a gyerekorvosnak is megmutatni, és akkor ő speciálisan akár egy szintén gyógyszertári kikeverős krémet, vagy egy speciális másmilyen krémet javasol.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, jön szerintem az egyik legszebb rész a fürdetés, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az újszülött első néhány hetéről beszélgetünk tovább Kisné Ignác Adrien védőnővel, és jön a fürdetés. Szerintem ez a legszebb rész, és azt gondolom, hogy talán az apukáknak van itt az első időszakban a legnagyobb szerepe, amikor az újszülöttet meg lehet fürdetni. Na de hogy is kezdjünk hozzá? Hogyan válasszunk fürdővizet, kádat? Mit kell figyelni, és mik azok a szempontok, amiket mindenképpen be kell tartani?
Igen, valóban tényleg nagyon szép időszak a fürdetés, és tényleg nagyon sok apuka kiveszi a maga részét ebből a szerepből. Nagyon sok esetben a tapasztalatom az, hogy van, hogy nem is az anyuka fürdeti meg legelső alkalommal a kisbabát, hanem az apuka, tehát biztosabban tartja. Félnek a szülők attól, hogy úristen, mesztelenül van, kicsúszik a kezemből, összetörik, közben hát nem egy törékeny lény azért annyira a kis újszülött. A baba kelengye vásárlásánál már ugye a fürdetőkádat, illetve aki megteheti, az kádálványt is szokott vásárolni, és ezzel sokkal könnyebbé tudják, kényelmesebbé tenni a fürdetést. Változó szokott lenni, van, aki a fürdőszobába fürdeti az újszülöttet, van, aki pedig bent akár a nappalinak vagy a hálószobának a közepén. Elsősorban egy megfelelő hőmérsékletet kell a fürdetéshez biztosítani. Magának a szobának a hőmérséklete, ugye ez a 20-22 fok, és fürdetésnél pedig egy 2-3 fokkal magasabb hőmérsékletet kell biztosítani. A fürdetővíznek a hőmérséklete, hát ez mindig kérdéses szokott lenni, hogy általában ez a testhőmérséklet a 36 és a 37 fok között a legideálisabb. Erre vannak vízhőmérők, vagy olyan fürdőkádak, amiben már van ilyen hőmérő, illetve a régi hagyományos módszer, amit még a nagyanyáinktól tanulhattunk, hogy a könyökünket beleérintjük a fürdővízbe, és ha az kellemes, akkor jó a hőmérséklete. Vízbe nem kell sokat engedni egy újszülött babának, egy 2-3 újnyi még bőven elegendő, hiszen még visszatérve a köldökcsonkra vigyázni kell, ugyanis amíg nem esik le a köldökcsonk. Addig mindenféleképpen figyeljünk arra, hogy ne érje víz a köldökét, hiszen itt is a fertőzés veszélynek nagy az esélye, és ha leesik a köldökcsónk, akkor azért még egy hétig legalább szintén ne érje víz. És akkor van olyan baba, aki nagyon szeret fürdeni, van, aki pedig az első perctől kezdve ordít, és majd akkor, amikor már ülni tud és beleviszik a nagykádba, akkortól élvezi a fürdetést.
Vannak-e különböző példák arra, hogy mondjuk egy baba milyen vízhőmérsékletet szeret? Ugye mi emberek sem egyforma vízű hőmérsékletben szeretünk akár zuhanyozni vagy fürödni. Pro és kontra, vannak-e olyan tapasztalatok, hogy az anyukák azt mondják, hogy az egyik baba egész melegben, mondjuk a másik pedig egészen langyosban szeret?
Igen, vannak erre is tapasztalatok. A magzatvíz, ugye az anya pocakjában, ez is a 36 és a 37 fok, és hogyha ettől egy kicsit hűvösebb vizet engedünk, akkor valószínű, hogy azért sírnak a babák egy része, mert hogy azt a hőmérsékletet szeretik, amikor 9 hónapig benne voltak az édesanyjuknak a pocakjában.
Hogyan kell pontosan egy kisbabát szárazra törölni? Ugye még a kezdetek kezdetén azért, amikor kiveszük a kádból, tényleg nagyon picike, azért vannak hajlatai, bőredői, pláne hogyha mondjuk egy jó szopizó baba, akkor ő meg hamar olyan kis pufivá válik. Mire kell figyelni?
Mindenféleképpen a törölközésnél arra kell figyelni, hogy a hajlatok azok ki legyenek törölve. Tehát kezdjük először ugye a fejénél, és akkor utána a fül mögötti területre nagyon kell figyelni, a nyakát, a hónalját, hogyha már ugye egy picit tokásabb, akkor az álla alatti területet is meg kell törölni. Figyelmen kívül szokták hagyni, hogy esetleg a térdnek a hajlata, a lábfeje és a lábujjak köze. Nagyon picike, ugye a kisbabáknak a talpa és az ujjai is nehezen lehet hozzáférkőzni, de ki kell törölni mindenféleképpen. És utoljára hagyjuk ugye a nemi szervek környékének a megtörlését.
Mi a helyzet a kisbabáknak a buksijával, a fejükkel? Ugye ez is kérdés, ezt minden nap meg kell mosni, vagy mitől függ az, hogy mennyi víz érheti mondjuk a kisbaba haját?
Nem kell minden nap megmosni, hiszen azért, hogyha minden nap megmossuk, akkor ki is szárad a fejbőrük, és a koszmó az előkerülhet. Nem feltétlen kell, hogy az első 6 hétben jelentkezzen, a későbbiek folyamán is jelentkezhet, illetve az sem mindig fordul elő, hogy mindenkinek van koszmója.
Tehát sok mindenre oda kell figyelni, nem olyan könnyű ez a fürdetés, de hát bízunk benne, hogy ez lesz az egyik legszebb rész a kisbabával a kezdet-kezdetén, amikor a napirend van onnantól kezdve, szerintem pedig már minden sokkal könnyebb. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetést, most jön a levegőztetés, ez is egy nagy kérdés, hogy hogyan, mikor, hol és meddig tegyük ezt a kisbabákkal, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Kisné Ignác Adrián védőnővel. Nagyon sok mindent tudunk már a babáról, kicsomagoltuk, bepelenkáztuk, meg tudjuk fürdetni, de a mindennapjainkat hogyan is kell otthon élni? Mi az, amit az első pillanattól kezdve nagyon-nagyon fokozottan figyelve meg kell tennünk?
Én elsősorban azt mondanám, hogy attól, hogy egy gyermek érkezik a családba, attól még az élet nem áll meg, és fontos lenne arra figyelnünk, hogy nem kellene a tévét lekapcsolni, lehalkítani a telefonunkat, nem bekapcsolni a rádiót. A baba éljen a mindennapi zajokban, szokjon ehhez hozzá, és a későbbiek folyamán se lesz ezzel probléma, hogyha esetleg alszik, akkor semmit nem tudunk a háztartásba csinálni.
Mennyire nehéz ezt az anyukáknak betartani? Mert lehet valaki nagyon félős, és azt mondja, hogy tényleg mindent lehalkítok. Bár én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen logikus dolog, hiszen a mama hasában is nagyon sok zajjal már megismerkedett egy újszülött, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez problémát okozhat, amikor már kint van.
Hajlamosak a szülők, tehát még várandóság alatt eltervezik, hogy majd ők hogy fogják élni a mindennapjaikat, illetve olyan is szokott lenni, hogy én nem fogom azt csinálni, amit mondjuk annak idején az édesanyám velem csinált, és mégis abba a hibába esnek, hogy lehalkítják például a tévét, és megpróbálják csak csöndbe élni az életet, lábujjhegyen járni a lakásba, mert aztán borzasztó nagy dolog lesz, hogyha fölébred az a baba. Fontos lenne még azt is megemlíteni, hogy az első perctől kezdve kommunikáljunk a babával, tehát minden gondozási műveletet, a pelenkázás, a fürdetés, a szoptatásnak az elejét, mondjuk el a babának, hogy mi fog vele történni. Én úgy gondolom, hogy a napi rend is így hamarabb fog kialakulni, illetve hallja az édesanyjának a hangját, majd mosolyra fog válaszolni, elkezd majd gőgicsélni, az édesanyjahoz beszél hozzá. Tehát ez nagyon fontos, hogy a kommunikáció az elejétől kezdve meg legyen a baba és az édesanyja között.
Amikor a babával foglalkozunk és odafigyelünk rá, akkor talán az egyik legsarkalatosabb kérdés a levegőztetés. Főleg arra gondolok arra az időszakra, akik mondjuk már a hűvös őszi időszak után született babák, meg a télben és a hideg tavaszban, mert nyilván egy nyári időszakban ezt könnyebb megoldani. Mik azok a paraméterek, ami alapján eldönthetjük, hogy kivihetjük-e a babát a levegőre, vagy nem?
Elsősorban attól függ, hogy ugye milyen időszakban születik az újszülött, tehát átmeneti időszakban, tavasszal, ősszel, vagy éppen a téli hidegben. Szellőztetni mindenféleképpen kell, tehát minden nap, annak ellenére, hogy nem úgy kezdjük, hogy már rögtön kivisszük az újszülöttet a levegőre. Itt a fokozatosság, úgy gondolom, hogy ez lenne a lényeg, tehát elsősorban úgy kellene ennek az egésznek nekiindulni, hogy minden nap kell szellőztetni, de elsősorban először úgy, hogy az újszülöttet átvisszük egy másik helységbe, és akkor egy 5-10 percre kinyitjuk az ablakot, átjárja a friss levegő, aztán rögtön hirtelen nem lehet visszahozni, mert azért a hőmérséklet különbség az megvan. Egy pár perc múlva, hogyha visszaáll az a hőmérséklet, ami akkor az adott szobában volt, akkor visszahozzuk a babát. Ez 2-3 napig menjen így, és akkor utána lehet azt csinálni, hogy kinyitjuk megint az ablakot, de előtte fölöltöztetjük a babát ugyanúgy, mintha kimennénk a levegőre. És akkor egy 5-10 percig szintén ott van a baba a szobába, arra nagyon figyeljünk, vagy figyeljenek a szülők, hogy húzat ne érje a babát, hiszen könnyen megfázhat. És akkor egy ilyen átmeneti időszakban született babánál, illetve nyáron már azért a második héten ki lehet menni a szabad levegőre, míg egy téli babánál azért 3-4 hetes kort mindenféleképpen várjuk meg. A téli időszakban mínusz 5 Celsius fokig vigyük ki a babát, de utána, hogyha nagyon hideg van, vagy például, hogyha nagyon ködös, nagyon esős, nagyon párás, nagyon szeles idő van, akkor inkább válasszuk azt a megoldást, hogy a lakást többször szellőztessük.
Azok a babák, akik olyan szerencsések, hogy már jó időben és nyáron születnek, ők milyen intervallumban mehetnek a levegőre, tehát a kezdet-kezdetén hány percet lehet javasolni, vagy ebben most itt nem kell határt tartani?
Nem kell mondjuk megvárni a második hetet, hogyha nagyon jó idő van, de a fokozatosság az első 2-3 napok azért ugyanúgy zajlanak, ahogy az előbb említettem, és akkor utána egy ilyen 10-15 perces kezdéssel, aztán a következő nap már egy negyed órával tovább, akkor lehet húzni a levegőn, viszont egy nyári babánál arra kell figyelni, hogy ne a legmelegebbe, tehát 11 és 3 óra között próbáljunk meg bent pihenni a lakásba. Ha mégis úgy adódik, hogy el kell a szülőnek menni, mert dolga van, el kell vinni a babát magával, akkor sétálás közben az árnyékosabb oldalat válasszák. Egy szoptatott babánál én úgy gondolom, hogy azért valahova félre lehet húzódni, mert ugye a szomját is oltja az anyatej. A kisbabáknak félre lehet húzódni és meg lehet szoptatni. Tápszeres babáknál ott pedig hát babavizet vigyen magával az édesanyja, és próbálja meg megitatni, és az édesanyáknak is nagyon kell figyelni arra, hogy ugye nekik is plusz folyadékot mindenféleképpen kell bevinni a szervezetbe.
Köszönjük szépen az információkat. Most jön a legnehezebb rész, úgyhogy mindenképpen tartsanak velünk, kedves hallgatóink, hiszen arra fogunk ötleteket adni, hogy mit csináljunk akkor, hogyha a baba sír.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az anyukáknak, amikor hazaérkeznek a kórházból a kisbabájukkal, szerintem az egyik legnehezebben eldönthető dolog az, hogy miért sír a baba. Mi mindent kell megtennünk, hogy le tudjuk ellenőrizni, vagy mi az, amit mi meg tudunk tenni annak érdekében, hogy ez elmúljon. Erről beszélgetünk tovább Kisné Ignác Adrival. Mit csináljon először egy anyuka?
Ha meghallja, hogy sír a babája, akkor rögtön pánikba esik, amit nem szabad azért, hogy bepánikolunk, hogy uramisten, miért sír a baba. Több szempont szerint át kell gondolni a dolgokat. Egyrészt lehet ugye, hogy éhes. Mert át kell gondolni, hogy mikor etettük utoljára a babát, és hogyha eltelt mondjuk az a 2,5-3 óra hossza, akkor megpróbáljuk megszoptatni, megetetni. De lehet, hogy csak azért sírt, mert éppen szomjas. Ugye az anyatej az oltja a szomjat, a zsírosabb réteg az éhséget. Babavízzel is lehet már azért a kezdetektől fogva próbálkozni, ha például tápszeres egy kis baba. Meg kell nézni azt, hogy nem-e azért sír, mert hogy valami van a pelenkába. És vannak olyan babák, akiket már említettem, hogy zavarja az, hogyha például a kisak. De ami egy nagyon sarkalatos kérdés, a hasfájás. Hiszen 2-3 hetes korban már el szokott indulni a hasfájás a babáknál, és akkor ilyenkor végképp kétségbe esnek a szülők, hogy uramisten, most akkor mit csináljunk. A hasfájásnál érdemes arra figyelni, hogyha több mindentől fájhat ugye a babáknak a hasa. Egyrészt egy anyatejes babánál függhet attól is, hogy az édesanyja az mit evett. Tehát, hogyha puffasztó, zsíros ételeket, nagyon sok tejterméket, tejet ivott, citrusfélét evett, akkor az anyatejen keresztül minden átjut a kisbabához. De az anyatejnél fontos az is, hogy ugye tejcukrot tartalmaz, és akkor a babák, az újszülött baba nehezen tudja lebontani, vagy nem megfelelően tudja lebontani a tejcukrot, emiatt gázok keletkeznek, ami feszíti a hasikáját és hasi görcsöket okoz. Erre esetleg van olyan, hogy a gyermekorvos egy különböző készítményt ajánl, amivel lehet ezt a fájdalmat enyhíteni, illetve drogériákban is lehet kap különböző készítményeket hasfájásra, és a böfisztetés az, ami nagyon fontos, hiszen hogyha nagyon mohón eszik a baba, vagy nem megfelelően böfiszteti meg az édesanyja, akkor nagyon sok levegőt nyel, és ez szintén hasfájást okozhat.
Szerintem őrült nehéz eldönteni, így tapasztalatból mondom, hogy egy babának hasfájás miatt van-e éppen sírás, vagy éppen amiatt síre, viszont az anyatejjel kapcsolatban azért oda lehet tudatosan egy anyukának figyelni, hogy vehetjük észre azt, hogy valami olyasmit ettünk, mondjuk beszéljünk tejről, vagy tejtermékről, mert talán ez az egyik legsarkalatosabb, hogyha az anyuka eszik tejterméket, és a babán lát kiütés, mennyi idő múlva jelenik ez meg, és ilyenkor mit kell tenni?
Aznap, illetve másnap jelenhetnek meg akár a pöttyök, vagy ugye ez a hasfájás, hogy a baba a hídba feszíti magát, keze, lába jár, élesen, sikítóan sír tulajdonképpen. Vissza kell gondolni a szülőnek, hogy lehet, hogy átgondolom azt, hogy mit ettem előző nap, vagy éppen aznap, és akkor kihagyom ezt az étrendemből, aztán meglátom, hogy a baba a következő napokban hogyan viselkedik.
Mi az, ami még esetleg nehézséget okozhat? Tudom, hogy vannak, akik panaszkodtak például, hogy zsíros és olajos magvakkal azzal is nagyon kell vigyázni a szoptató anyukáknak. Ez allergizálhat egyébként ebben a korban?
Előfordulhat, igen.
Mennyire kell figyelni egy szoptató anyukának arra, hogy mit eszik meg? Hogyan lehet ezt jól, hiszen annyi információ, meg annyi minden dolog történik, hogy szerintem néha is felejti az ember, hogy mit evett. Hogyan kell azért ezt tudatosan tenni?
Hát össze-vissza semmiféleképpen ne legyen az anyuka. Persze ezeket az ételeket, amiket mondtunk, hogy próbálja megkerülni, akkor azért figyeljen erre oda, de hogyha semmit nem eszik, és mindentől fél, akkor nem lesz elég teje, nem iszik elég folyadékot, szintén nem lesz elég teje. Ki kell próbálni, tehát lehet, hogy van olyan, amit nagyon megkíván, azt, hogyha mondjuk gyümölcsbe is egy-két gerizdet megeszik belőle, és hogyha nem jelent problémát a babánál, akkor azért lehet fogyasztani.
Tehát lehet próbálkozni, és igen, nem kell görcsölni, ez az igazság. Mi az, ami miatt még sírhat egy kisbaba, amire esetleg egy anyuka nem gondol?
Vagy fázik, vagy pedig melege van. Az újszülötteknek a keringése az még fejletlenebb, és szerintem ezt nagyon sokan tapasztaljuk és tapasztalják az anyukák, hogyha megfogják a kisbabájuknak a kezét, illetve az orrát, az ég hideg, és akkor azt hiszik, hogy fázik. Nem ott kell megnézni, hanem nézzék meg a mellkasánál vagy a hátánál, és hogyha kellemes, jó hőmérsékletű, akkor biztos, hogy nem fázik az a baba, viszont hogyha nagyon nyírkos a tarkója, a háta, akkor melege van.
Hogyan lehet egyébként az öltöztetésnél odafigyelni, mi a szabály, körülbelül mekkora mennyiségű ruhát adjunk mondjuk egy újszülöttre egy adott időszakban?
Rétegesen kell öltözködni, tehát egy réteggel mindenféleképpen többet kell a kisbabára ráadni, mint amit az édesanyja felvenne magára.
Ez az első néhány hét szerintem nagyon sok izgalommal telik. Mit tudnál tanácsolni az anyukáknak? Hogyan lehet ezt úgymond túlélni, átvészelni, és mi az, amit tényleg ne izguljanak?
Ne pánikoljanak. Tudom, hogy könnyű ezt mondani, hogy ne pánikoljanak. Tudatosan át kell gondolni a dolgokat, és higgyenek magukba, hogy ők jó anyák, olyan, hogy rossz anya nincsen.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, bízunk benne, hogy sokat tudtunk segíteni a hallgatóknak, és leginkább azoknak, akik most pont ebben az időszakban vannak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kisné Ignác Adrien védőnővel beszélgettünk, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.